Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este picit hűvös van, de hűvös van? Nagyon. Hideg van. Hűvös a körtefe alatt van nyáron, igaz? Bocsánat, most. Majd főmelegszik, belehelyjük. Na, úgyis január-február itt a nyár, úgyhogy na, egyetlen kérdésünk van. Máma, de az nem rövid, úgyhogy nézzük meg. Úgy érzem, ide illik. Bocsánat, ha hosszú, ez a negyedik rövidített változat, de drága. Jaj, de jó. De nézzük. Isten teremtette a kezdet kezdetén az embert, és saját döntése hatalmába adta, idézi Sirák fia 15-14. Szabad akarat, szabadság, mint cím. Atya sokat foglalkozott már eddig is előadásaiban ezzel a témával, de ugye kimeríthetetlen, abszolút. Kérem és köszönöm alábbiakra adott válaszát. Isten nem kényszerít senkit sem egy meghatározott irányba, predesztináció elvetve. Így van, tehát itt ez már is, ugye itt már meg is állhatunk, hogy természetesen Isten senkit sem kényszerít semmire. Isten meghív bennünket, fölajánl dolgokat, természetesen tudva, hogy nekünk mi a legjobb, igen, tehát tudja, hogy nekünk mi lenne a legeslegjobb, de erre soha nem kényszerít, hanem ezt fölajánlja, fölkínálja, vagy elfogadjuk, vagy nem. Predesztináció elvetve, természetesen azért Szent Pál teológiájában találkozunk az eleve elrendelésnek a kérdésével, de ezt ugye milyen módon értelmezzük mi ezt az eleve elrendelést, ugye semmiképpen sem úgy, mint hogy az ember szabadsága el lenne véve, és Isten már eleve őt beállította a kárhozat vagy az üdvösség útjára, nyilván nem, hiszen ugye az ember mindig szabad marad, és Isten végletekig, örök időkig fogja tisztelni a szabadságunkat. Az eleve elrendelést ebben a páli értelemben úgy tudjuk értelmezni, hogy Isten irányba állított minket ő felé, de hogy mi megyünk-e felé vagy nem, az már mi rajtunk múlik. Tehát az eleve elrendelésre lehet-e azt mondani, hogy Isten mindenkit irányba állít maga felé? Isten mindenkinek megadja a képességeket, a hit, a remény és a szeretet képességeit, amivel mehetünk ő felé. Tehát az eleve elrendelés az azt jelenti, hogy eleve úgy vagyunk teremtve, hogy az Istennel való egyesülésre vagyunk beállítva. Ez az eleve elrendelés, tehát hogy megvan ez az alapvető cél, hogy erre vagyunk beállítva. De természetesen, hogy ezt alapján élünk-e vagy sem, az már a mi szabadságunknak a kérdése. Most jön a kérdés. Tehát az egyáltalán nem személyválogató, az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, nem a szűzanyára gondolok, pedig rá is lehetne, sugalmaz döntéseinkben olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos a léleknek, kegyelmek vagy próbatételek által bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe? No, még egyszer. Tehát az egyáltalán nem személyválogatás, tehát hogy nem ez személyválogatás az, hogy az embereknek szabadságot adó Isten egyes személyeket megvéd a súlyos bűnöktől, sugalmaz döntéseinkben, olyan helyet, helyzetet teremt számunkra, ami rendkívül hasznos, kegyelmek vagy próbatételek által. Bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe. Persze. Tehát épp ezt ugye ezt tanuljuk, hogy ugye a természet fölöttinek a felfedezésével azt látjuk, hogy Isten cselekszik az életünkben. De az nem személyválogatás, mert Isten, vallom én, mindenki életébe beleavatkozik így. Tehát megvéd bennünket, meg gondot visel ránk, meg sugalmaz, meg olyan helyzeteket teremt számunkra. Tehát természetesen az, hogy ő tiszteletbe tartja a szabadságunkat, az nem jelenti azt, hogy ő el nem megy a szabadságunknak a falá, az ajtajáig, azon belül nem jön. Tehát Isten a szabadságunk ajtaján át, azon túl már nem jön, addig viszont megtesz mindent, amit úgy tud megtenni, hogy közben meg ne erőszakolja a szabadságunkat. Tehát sugalmazni fog, meg fog bennünket védeni, kegyelmeket fogadni, próbatételeket, amiben tisztulhatunk. Tehát ez mindenki életében benne van, és ez egyfajta beleavatkozás, de nem erőszakos beleavatkozás. Tehát Isten olyan gyöngéden avatkozik bele az életünkbe, hogy közben a szabad döntésünket soha be ne árnyékolja. Tehát Isten ezért nem akar, mondjuk ilyen, hogy Ferenc pápa mondta a múltkor, hogy ilyen óriási, ilyen csinadratta csodákat csinálni. Hogy megjelenik az égen, és akkor onnan leüzen, hogy eló, itt vagyok, ugye nem felejtettetek el. Az igazából a szabadságunk megerőszakolása lenne. Ugye sokszor kérdezik, hogy atya, most az Isten miért nem lett egy kicsit egyértelműbb? Miért nem adhat egyértelmű jeleket magáról? Hát csak szemlélet kérdése, ha kinyitjuk hittel a szemünket, azt látjuk, hogy ennél egyértelműbb egyrészt nem lehet. Másrészt, ha valami nagyon látványosságokba akarna ő belemenni, és egy látványos csodákat akarna adni, akkor az valahol a szabadságunkat veszélyeztetné. Mert akkor nem szabadon döntünk, hanem egy kényszer hatása alatt döntünk mellette, és azt ő nem akarja. Ezért vagyok én szkeptikus ilyen jelenési ígéretekhez kapcsolódva, hogy lesznek ilyen nagy csodák, óriási, mindenki által látható csodák lesznek, és a világ akkor már nem fog kételkedni. Megmondom nektek őszintén, ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, mert ez nem az Isten stílusa. Nem az az Isten stílusa, hogy egy megcáfolhatatlan, olyan bizonyítékot, látható erejű bizonyítékot ad, hogy most már senki nem kételkedik, de abból nem hit születik, hanem egy kényszer által elfogadunk egy igazságot, de tudjuk, hogy egy igazság elfogadása és a személyes kapcsolata sokszor két dolog. Lehet nekem az a véleményem, hogy az Isten létezik. Miért ne lehetne az a véleményem? Attól még nem kell, hogy kapcsolatba éljek vele. Attól, hogy az a véleményem, hogy létezik. Attól még nem vagyok hívő, hogy én azt mondom meg, ilyen szavakat kimondok, hogy a Jóisten. Hát mert már azt mondta valaki, hogy a Jóisten irgalmazzon meg, a Jóisten így, attól még az nem biztos, hogy kapcsolatot jelent az Istennel. Az a véleménye, hogy van az Isten. Hát ez sokunknak lehet. A sátán is tudja, hogy Isten létezik. Hát hogy ne tudná? Tehát nem nagyon hiszek azokban, hogy valamilyen óriás jelek kellenének, mert akkor szerintem Isten átlépne a mi szabadságunk határán. És az már belőlünk egy kényszer hitet, nem is hit lenne, hanem egy kényszer elfogadást váltana ki. Tehát Isten bizonyos mértékig mégiscsak beleavatkozik az életünkbe, egyetértek a kérdezővel. Tövis tüskét kaptam én is, ha nem kapom, nem lennék itt. Alleluja, de jó, így van. A töviseink, a tüskéink pontosan arra valók, hogy az Istennel való kapcsolatunkat elmélyítsük általuk. Attól függ, hogy hogyan állunk hozzájuk. Jó, hát akkor ez volt a mai kérdés, és akkor megyünk is tovább. Negyedik lakásban járunk. Ugye beszéltünk a tövisekről, és akkor most ugye mondtam nektek, hogy ez a negyedik lakás, ez ilyen, tehát ilyen téma kavalkád van benne. Tehát, hogy sok-sok téma van benne, néha nincs bennük kohézió, összefüggés, tehát mindegyikből próbálom kihámozni azt, amit ki lehet. Természetesen, ha valakinek ezek a egyre misztikusabbnak tűnő szavak nehezek lennének, nyugodtan lehet szólni, hogy atya, ez most már kicsit rózsaszín kötfelhő, meg fogom próbálni akkor azt még hétköznapi nyelvre lefordítani. Na, menjünk is, ugye a negyedik lakás első fejezetében járunk, és a negyedik pontban Teréz rátér a harmadik lakás végén már megpedzegetett témára, és ezek az úgynevezett örömök és ízelítők. Jaj, megint meg ne jegyünk. Tehát miket mond itt? Az imádságban, azaz az Isten kapcsolatban tapasztalható dolgokról beszél. Tehát azokról a belső tapasztalatainkról, amelyek bennünket az Isten kapcsolat miatt, vagy abból fakadólag érnek. És így írja, örömöknek nevezhetjük azokat, az érzéseket, amelyeket elmélkedésünkkel és Urunkhoz intézett kéréseinkkel szerzünk, és amelyek természetünkből származnak. Nem akarom ezt túlbonyolítani. Mit mond itt? Azt mondja, hogy ez az úgynevezett természetes öröm, ez úgy a mi részünk. Ugye emlékszünk arra, hogy az Isten kapcsolat kapcsán beszéltünk arról, hogy megvan a mi részünk, és megvan Isten része. Miénk ez az úgynevezett, most mondjuk így természetes rész, övé a természet fölötti rész, hogy ő cselekszik. És itt van bennünk ez a természetes öröm, ez a mi részünk, ez ott van bennünk, mikor elmélkedünk, mikor Urunkhoz imádkozunk. Hát, Jó, oké. Menjünk tovább, ebben nincs olyan nagy dolog. Ötödik pontban azt írja, hogy az ízelítő viszont az Istentől ered, s természetünk ugyanúgy érzi és élvezi, mint az előbb említett örömöket, sőt, még sokkal jobban. Tehát itt megkülönböztet két dolgot, megkülönbözteti, tehát van ez a bizonyos természetes öröm, aha, csak ebben nincs szufla, nem baj, még egyszer megnézzük, aha, ez már igen, tehát természetes öröm, jó, ez az, ami bennünk van, és akkor emellett ott van ez az úgynevezett ízelítő, amit az Ernő atya a régi fordításban úgy fordít, hogy szellemi öröm. Tehát, hogy vannak érzéki, vagy az érzékeink által kapott örömek, és vannak szellemi örömek. Ez sokkal terézibb szó, hogy ízelítő, mert ő ezt így írja, hogy gusto, a gustus, tehát a megízlelése az Istennek. De miről szól ez? Ez az a bizonyos ízelítő, ami ez az úgynevezett természet fölötti öröm, megint csak egyszerűen micsoda, az, amit Isten ad. Tehát ennyi, tehát az az öröm, amit nem te termeltél meg magadnak, hanem ő adta. Megint ennyi az egész. A természetes öröm az, amit mi termelünk meg magunknak. Amikor rágondolunk Istenre, rágondolunk valami szép dologra, érnek bennünket örömteli események, kiváltódik bennünk egy természetes öröm, és ez csodálatos. De most, mivel ugye Isten kapcsolatot tanulunk, és az Isten kapcsolatban már azt látjuk, hogy kezdjük felfedezni, hogy ő mit tesz értünk, kezdjük külön választani a magunk részét az ő részétől, és kezdjük látni, hogy mi az, amit ő értünk, állandóan a velünk való kapcsolatért ő tesz. Ugyanez jelenik meg itt is, hogy az úgynevezett ízelítő nem más, mint az a fajta tapasztalat, amit nem én produkáltam magamnak. Amit nem az én természetes hormonjaim, érzelmeim, sejtjeim váltottak ki, hanem azt, amit közvetlenül ő hozott létre bennem. És most testvérek, nehogy azt gondoljuk, hogy jaj, hát nekünk megint csak ilyen nincsen. Ez biztos a szenteknek való, meg a nem tudom én a hegyen hegytető lebegő remetéknek való. Nem, nem, nem. Biztos, hogy mindnyájunknak volt már része ilyenben. Én meg vagyok róla győződve, egy miatt például biztos, akkor nem lennétek itt. Tehát, hogyha Isten valamilyen módon nem sebezte még meg a szíveteket, én kétlem, hogy akkor kitartottatok volna a keresztény élet mellett. Tehát Isten biztos, hogy mindnyájunk életébe adott már önmagából egy ilyen ízelítőt. Nem kell, hogy ez sokszor megtörténjen, csak azt akarom leszögezni, hogy most vegyük együtt észre, hogy a negyedik lakásban azt tanuljuk, hogy meg akarjuk látni, hogy Isten mit tesz a velünk való kapcsolatért. Vegyük észre, hogy biztos, hogy volt már olyan élményünk és tapasztalatunk, amire azt mondtuk, hogy ez nem belőlem jön. Ez nem én tőlem jön, ez valakitől, mástól jön. Testvérek, nem kell semmi nagy dologra gondolni itt. Ez a fajta Istentől jövő öröm, vagy inkább mondom így, hogy tapasztalat. Nem akarom csak az öröm szót használni. Persze, ez örömteli tapasztalat is lehet. De Teréz, amikor erről beszél, nem használja az öröm szót. Azt mondja, hogy ízelítő. Mondhatnánk, hogy ez egy Isten tapasztalat. És a te életedben mikor volt az, hogy azt mondtad, hogy igen, én őt valamilyen módon most meg is tapasztaltam. Nem csak információkat hallottam róla, hanem ahogy ugye Jobb mondja az ő könyvének a végén, az én szemeim láttak téged. Megtapasztaltalak valahogy. Meggyőződésem, hogy Isten mindnyájunknak ad ilyet. És valószínű mindnyájunknak volt már ilyen, de nagyon egyszerű, hétköznapi módokon. Nem kell most föltétlenül valami fajta ilyen extatikus, vagy ilyen nagyon ilyen paramisztikus tapasztalatra gondolni. Emlékeztünk, hogy paramisztikán mit értünk, a látomások, auditív hallomások, mindenféle ilyen nagy-nagy fizikai csodáknak a világát. Nem, most nem erről van szó. A hétköznapi misztikában, amelyre ugye mindjárt meg vagyunk hívva, egészen egyszerű események által is, vagy történések, vagy találkozások által is lehet Isten tapasztalatunk. Hogy azt mondjuk, hogy én őt megtapasztaltam. Például egy képben, egy hangban, egy eseményben, egy találkozásban. Nem extázis kell. És nem föltétlenül, nem tudom én, a boldogságos szűzmájának magának kell megjelennie nekem ahhoz, hogy tapasztalatom legyen például róla. Hagy idézzem itt például a mi drága jó Marcellatyánkat. Ugye Marcellatyának az egyik legelső ilyenfajta ízelítője az Istenből és Máriából, az ugye a virágzó cseresznyefa által volt. Tehát, hogyha az önéletrajzát ismerjük, amikor Marcellatya azt egy természeti jelenséget lát, tehát semmi, tehát nem jelent ott meg Mária, mint olyan, ő csak a virágzó cseresznyefa fehérségében tapasztal egy olyat, hogy ez Máriának a tisztasága. És ezen keresztül ugye Isten tisztasága. Marcellatyának ott olyan Isten tapasztalata volt, olyan ízelítője volt, mint a ház, pedig nem látott semmi vallásosat. Ő csak egy természeti jelenséget látott, a virágzó cseresznyefát tavasszal. Az a fehérség, az a csodálatos millió. És ebben volt neki egy hihetetlen, erős, misztikus tapasztalata. Látjuk? Szerintem ilyesmi mindnyájunknak van. Vagy volt, vagy lesz. De talán mindenkinek volt. Hogy valamilyen hétköznapiságban, egy zenében, egy képben, annyi mindent mondhat. Egy szóban, egy találkozásban azt éreztük, hogy itt most Isten van. És cáfolhatatlanul éreztük, nem is tudtuk ezt senkinek kifejezni, lehet még ma sem tudjuk szavakba önteni. Igen, igen, ez ott van. Tudjátok, Avilai Teréz megfogalmazzám, hogy aki szavakba tudja önteni a misztikus Isten tapasztalatát, az már az úgynevezett ilyen harmadik típusú kegyelem. Az első kegyelem az, hogy megkapod magát a kegyelmet. A második kegyelem az, hogy megérted, hogy az kegyelem volt, és a harmadik, és ezt kapják meg, mondjuk így, ezt kapjuk meg ritkábban, hogy tudunk róla írni vagy beszélni. Nem mindenki kapja meg ezt. Egy avilai szenterész például megkapta ezt a kegyelmet, csak azért, csak miattunk kapta ezt meg, hogy az ő Isten tapasztalatáról ő tudott írni és beszélni. De ez egy külön kegyelem. Tehát ne érezzük magunkat rosszul, ha úgy érezzük, hogy arról a belső tapasztalatról én nem tudok beszélni. Nem tudok szavakat találni hozzá, nem tudom leírni. Igen, mert az egy külön kegyelem. Az egy külön ajándék, mikor sikerül ezt valahogy szavakba öntenünk, de még maguk a misztikusok is, akik megkapták ezt a harmadik típusú kegyelmet, még ők is azt mondják, hogy azért hát nem nagyon találunk jó képeket. Találunk jó szavakat és képeket, de amik tényleg le tudnák írni ezt a tapasztalatot, olyan képeket nem találunk. Kikötnek a misztikusok egyébként mindnyájan a Bibliánál. Tehát azt mondják, hogy a Szentírás képei egyedül azok, amelyek valahogy megnyugtatóan közlik számunkra, hogy az Isten tapasztalatot mihez hasonlítsuk. De ne csodálkozzunk azon, hogy ez a legtöbbünknek nem megy, nem tudjuk kifejezni. De mégis cáfolhatatlanul ott van bennünk, hogy abban az eseményben én Istent tapasztaltam meg. Abban a találkozásban ő volt benne, és azt nem én csináltam oda. Azt nem én alakítottam úgy. Abban ő volt. És a negyedik lakásban mire kezdünk rájönni? Arra pontosan, hogy ez tényleg ő volt. Mert Isten teszi a dolgát a velem való kapcsolatban, teszi a maga részét. Tehát egyáltalán nem valami óriási, rendkívüli dolog az, hogy voltak Isten tapasztalatok az életemben. Mondhatjuk, hogy ez egy természetes dolog abból a szempontból, hogy Isten tette velem kapcsolatban a maga részét. De egyébként az is segíthet, hogy a jelenben kicsit visszareflektálunk erre a múltra. És testvérek, érdemes, és így a nagybőjti önmegtagadások, ha most már szeretnénk valami olyan önmegtagadást, ami hasznos is, például, hogy gondolj vissza az Isten tapasztalatodra. Mikor és hogyan és hol tudtad kimondani, tudjátok mit, azt, amit János apostol ott a bárkában húsvét után, amikor ott a feltámadás után, amikor ugye halásznak, és ugye Jézus megjelenik a parton, és ugye nem ismerik fel az apostolok először, és amikor János felkiált, hogy az Úr az, hogy az ő, mert tudom. Nekünk is voltak ilyen tapasztalataink. Érdemes visszagondolni rá, hogy melyik volt az életemben az a pillanat, amikor azt mondtam, hogy ez ő. És nincs appelláta. És nem is tudtam mást kifejezni, érezni, csak azt, hogy ebben most Isten cselekszik. Jó visszagondolni ezekre. Tehát jó kicsit a fejünkbe tartani az emlékeink között azt, hogy főleg amikor nagyon nehéz, ugye? Főleg amikor sötétségben vagyunk, főleg amikor kételyek között vagyunk, jó ez a visszagondolás, hogy Uram, azért volt nekem veled tapasztalatom. És hogyha akkor volt, akkor az nekem most reményt ad arra, hogy most se fogsz magamra adni. Hogy most is reményt és célt adsz az életembe. Látjuk, ez az ízelítő, amit Teréz ír, igazából ennyi. Mindnyájunknak voltak, vannak és lesznek ilyenek, de hogyha az életünkben csak néhány ilyen volt, nem baj. Teréz szerint és a misztikusok szerint ezeknek a tapasztalatoknak olyan erejük van, olyan hatásuk van, hogy néha elég belőlük egy, és kitart egész életünkre. Néha elég ezekből a tapasztalatokból egy-két ilyen erős, és az biztos alappá válik az egész életünk számára. Van ilyen, mert Isten ott kinyilatkoztatja magát. Na de, azért már is menjünk tovább. Azért van ebben egy olyan veszély is, és Teréz ezt már is le fogja írni, hogy azért, na, tehát nem kell egy ilyen szőrszál hasogató lelki életbe, valami aggályos lelki életbe esnünk, például azzal a kapcsolatban, hogy vizsgálgatom, hogy most ez természetes öröm, vagy ízelítő, vagy most ez micsoda. Teréz le akarja venni rólunk ezt a terhet, nem kell vizsgálgatni ezeket, testvérek. Tehát jó, meghatározzuk ezeket a műfajokat, tehát van természetes öröm, van ízelítő, de nehogy azt higgyük, hogy most, hogy megyünk haza, állandóan azt kell vizsgálnunk, hogy na ez most mi. Nem kell vizsgálgatnunk, Teréz maga ezt leírja, a 7. pontban így írja, csak azt szeretném, legyetek óvatosak, mert ahhoz, hogy nagy haszonnal járjatok ezen az úton, és feljussatok a lakásokhoz, amelyekre vágyunk, nem az a teendő, hogy sokat gondolkodjunk, hanem hogy nagyon szeressünk. És ezért, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Látjuk? Tehát ez egy olyan belső várkastélyos motto, amit azok is ismernek, akik a belső várkastélyről nem is nagyon hallottak, de Avilai Teréztől ezt nagyon sokat idézik, hogy nem a sok gondolkodás számít, hanem az, hogy nagyon szeressünk. Ez az ő egyik, megint egy ilyen alapmottója, ami őtől nagyon el van terjedve. Tehát nem arról van szó, hogy állandóan szőrszálhasogatóan vizsgálgassuk, hogy most milyen élményünk van, vagy mi a természetes, mi a természet fölötti. Az a lényeg, hogy szeressünk. Szeressük őt. Szeressük Istent mindenek előtt. És ebben a szeretet kapcsolatnak a dinamikájában hol ez lesz, hol az lesz, hol amaz lesz, mindegy. Tehát hol szárasság lesz, hol természetes öröm lesz, hol ízelítő lesz, hol fény lesz, hol éjszaka. Mindegy. Lényeg, hogy szeretni akarom őt. Bármilyen is most az a fajta, hogy mi tölti ki a kapcsolatot. Mindegy. A lényeg, hogy kapcsolatom van vele. Ez a lényeg. És hogy most éppen hullámvölgy van, vagy hullámhegy, most éppen sötétség van, vagy fény, most ilyen öröm, vagy olyan öröm, mindegy. Testvérek, ezzel megint megyünk a 7. lakás felé. A 7. lakásban Teréz szerint megszűnik a lelki szárasság. De miért? De mi szűnik meg? Nem a lelki szárasság szűnik meg. Mindig lesznek az életünkben száraz és sötét időszakok. Az szűnik meg, hogy a lélek ezáltal már kijön a sodrából, az megszűnik. Tehát a lelki szárasság, mint olyan, elveszti a kategóriáját. Teljesen mindegy, hogy most szárasságot érzek, vagy örömet, vele vagyok. Ez a 7. lakás szabadsága. Hogy azért mondja Teréz, hogy már nincs lelki szárasság, mert a lélek már vállat vett rá. Azt mondja, nem érdekel, már nem kategória nekem. Az a lényeg, hogy ő vele élek. Ha most szárasság van, ha most öröm van, föl se veszem. Teljesen mindegy. Egyre kevésbé érdekel. Itt az ember már egyre kevésbé csinál ügyet abból, hogy most júj, nem érzek semmit. Itt már elkezdjük megtanulni azt, hogy a lényeg, hogy a hit által Istennel állandó, szoros kapcsolatban élünk. Ha érzek valamit, ha nem. Ha jó, ha rossz. Ha ilyen öröm van, ha olyan. Erre mondja Teréz, hogy teljesen mindegy, hogy mi zajlik, lényeg, hogy szeressünk. És nem kell ezen állandóan rágódni és gondolkodni. Tehát Teréz leírja ezeket a jelenségeket, de azokat nem kell nagyon vizsgálgatni. Keresztes Szent János atyánk még ennél jóval tovább megy, ő leírja ezeket a sokkal kifejezettebb misztikus kegyelmeket, ő beszél tényleg a látomásokról, meg ezekről, és még ő is azt mondja ezekre is, hogy azokat is hagyni kell. Tehát, hogy akárki jelenik meg nekem, azt mondja, a lélek inkább utasítsa el, úgy is kifejti bennem a hatását. Ezt majd keresztes Szent János alapján meg fogjuk tanulni, hogy a legmisztikusabb látomásokra és dolgokra is épp úgy rá lehet szokni, mint egy drogra például. Tehát éppen úgy, tehát teljesen mindegy, hogy drogot nyomok az ereimbe, vagy állandóan látomásokra vágyódom, valahol ugyanaz a kettő. Testvérek, mindentől lehet függeni. És amit úgy függsz valamitől, hogy az nem Isten, akkor az már a szabadságunkat veszélyezteti. És a látomás az nem Isten. Ugye ezt mindenki tudja. A látomás az egy kép őróla, amit persze ő adhat az eseteknek a legkisebb hányadába, gondolom én. Ő adhatja, a hangokat is ő adhatja, mindent ő ad, akkor sem egyenlőek a képek és a látomások ő vele. Az egy róla szóló kép. Ezért nem mondhatjuk, hogy Szűz Mária megjelenik ott. Nem jelenik meg ott. Egy képet adott magáról. Igen, az igen. De nem oda kell elmennem, hogy Szűz Máriával találkozzak. Ahhoz be kell vonulnom a bensőmbe. Mert ahol Isten van, ott van Mária is. És személyes kapcsolatba akarok élni Máriával, mint olyan. Tehát, hogy bárhol állítják, hogy megjelenik, lehet benne hinni, és valószínű, hogy persze sokszor Isten ad ilyenfajta kegyelmeket, de az nem Szűz Mária maga, az egy róla adott kép. Tehát a misztikában, testvérek, ezt tudni kell. A misztikusok erről regélnek keresztes Szent János oldalakat, hogy a nem Isten, hogy mi az, hogy ami nem Isten. A dolgok azok nem Istenek, mint olyanok. És a Istenről szóló kép az nem egyenlő Istennel, de ez egy teljesen egyszerű logika. Tehát a látomások azok hologramok, a látomások azok képek, amiket Isten ad. Igen. Csak össze ne tévesszük ezeket ő vele. Ugye? Tehát bizonyos látnok elment mostanában Szentföldre, Názáretbe, és a szokásos jelenése neki ott is megtörtént, és nagy óriási ilyen szalagcím, hogy Szűz Mária visszatért Názáretbe. Hát csókolom. Persze, én meg a római pápa vagyok. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy hol van Mária. Nem ott van Mária, ahol egy bizonyos látnok róla lát egy képet. Nem ott van Mária. Nem ott van Mária. Mária itt van, mindnyájunkkal, velünk. Nem kell sehova mennünk, ahhoz, hogy találkozzunk vele. Tehát nagyon kell szeretni, ez a lényeg. Ha Isten ad nekünk ilyenfajta ízelítőt, akkor ad. Ha meg nem ad, akkor nem ad. A lényeg, hogy ő szeret minket, mi meg szeretjük őt. És szeressünk, ez a legnagyobb lényeg. Ez az a bizonyos szabadság, amiről szó van. Mindegy, hogy az öröm ilyen, vagy az öröm olyan, az ízelítő ilyen, vagy olyan. Lényeg, hogy ővele legyünk szeretett kapcsolatban. És a kapcsolat pedig, hogy éppen hogyan zajlik, hát úgy, mint egy emberi kapcsolat. Vannak jobb napjaink, meg rosszabb napjaink, nem? Vannak érzelmileg gazdagabb napjaink az Istennel is, és vannak vele érzelmileg sivárabb napjaink. Oszt, és akkor mi van? A hetedik lakásban ez lesz, hogy a lélek azt mondja, a léleknek ilyen egyszerű imái lesznek a hetedik lakásban. Ezt persze én költöttem ezt az imát, de ez hetedik lakásos ima. Például az, hogy oszt. Na és. Ez egy ilyen, egy hetedik lakásos ima lesz, az, hogy na és. Így van. Most mindegy, hogy most ez van, vagy az van, és ővel a kapcsolatban vagyok. Tanultuk az első lakás kapcsán, ugye azt a gyönyörű imát, hogy ez van. Nem? Ugye mondtuk, hogy a Kern András dal, ez van. Ez egy gyönyörű, szép hetedik lakásos ima is. Ez van. Aztán most beillesztünk egy ilyet, hogy na és. Így van. Tehát látjuk, egyszerűen kell testvérek fogalmazni, mert a nagy-nagy barokkos, szóvirágos, hosszú könyörgésekből nem sokat értünk. Ebből viszont, hogy na és, ebből érthetünk valamit. Talán, gondolom én. Na, és azt mondja még itt Teréz, hogy emeljem ezt ki nektek, hogy ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, azt tegyétek. Itt most ő nem ezt a témát érinti explicite, de én hagy hozzam ezt be nektek, hogy amikor Teréz imádságra tanít bennünket, és keresztes Szent János is, akkor az ő ima mottójuk, illetve segítő gondolatuk pontosan ez. Azt tegyétek, ami jobban felkelti bennetek a szeretetet, ezt az imádságra is le tudjuk fordítani. A Avilai Teréz és keresztes Szent János soha nem mondják azt, hogy így kell imádkozni, hogy úgy, meg ilyen helyen, meg olyan helyen, és ilyen testhelyzetben, és olyan testhelyzetben. Nem. Azt mondják, hogy imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet a legjobban felébred. Óriási szabadságra tanítanak bennünket. Imádkozz olyan módon, ahogy most érzed, hogy benned ezt a szeretetet leginkább fölkelti. Szabadság. Lehet, hogy ez egy nap szóbeli ima lesz, aztán másik nap valami elmélkedés lesz, lehet utána meg teljesen az a önmagamat átadott csendes együttlét lesz, imádkozz úgy, ahogy benned a szeretet legjobban felébred. Hol imádkozzak? Ott, ahol benned a szeretet legjobban felébred. Valahol, valaki itt, valaki ott, egyik nap itt, másik nap ott, kinek hogy? Imádkozz olyan módon, és úgy, és akkor, amikor a szeretet benned, ami jobban felkelti benned a szeretetet. Ez a misztikusok szabadsága. Látjátok, a misztikusok soha nem tanítanak bennünket konkrét ima technikára. Én hiszem is, hogy ima technika nincs. Imádság van, azaz kapcsolat Istennel. A kapcsolat az nem technika kérdése. Egy szeretett kapcsolathoz nem technikák kellenek. Persze lehetnek segítő eszközök, lehetnek ilyen mankók, amik segítenek az imában, de össze ne tévesszük az imát valami tökéletesen kigyakorolt technikával, na nem. Hogy azt tud imádkozni, aki már tökéletesen kigyakorolt valami technikát, hogy úgy tud lélegezni, meg úgy tud ülni, meg úgy... Egy frász, nem! Tehát az Istennel való kapcsolatról van szó, amit akkor is élek, majd ezt fogjuk látni, ha például semmit nem tudok a konkrétan az Istenre figyelni az imában, állandóan zajlik a fejemben a mozi, állandóan megyek jobbra-balra, és nem találok sehol valami megnyugvást, nem baj, akkor is Istennel kapcsolatban élek, és az is lehet ima. Persze törekszünk arra, hogyha lehet minél jobban lenyugodni, lecsendesedni, ezek segíthetik az imát. De nem feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy jól imádkozzam. Nincs is ilyen testvérek, hogy jó meg rossz imádság, ezt felejtsük el. Imádság van. Istennel való kapcsolat van. Így is, meg úgy is. Nincs olyan, hogy rosszul sikerült ima. De milyen sokan mondják, hogy nem tudok imádkozni, de ez mi az, hogy nem tudtál imádkozni? Az, hogy most nem voltak olyan érzéseid az imában. Ja, ha ezt jelenti, akkor az nem jó, mert akkor az érzésekre vagy nagyon kihegyezve. Ha Istennel akartál lenni egy általad elhatározott 20 percben például, ha megvolt benned végig ez a szándék, ez az akarat, akkor az tökéletes imádság. Most akkor vagy voltak nagy érzéseim, vagy nem, teljesen mindegy, de ez az elhatározottságtól függ, a szándékunktól függ. Veled akarok lenni. Szóval ugye ez még átmehet ilyen közösségi ima ítéletekbe is, hogy ütős volt ez a imaest. Ütős volt ez a lelki gyakorlat. Miért? Mert óriási emócióink voltak. Uaj, áradt a Szentlélek, mert óriási, ilyen vulkánszerű érzelmeink voltak. És ha nincsenek vulkánszerű érzelmek, örömérzetek, akkor azt mondod, hogy ez egy teljesen rossz lelki gyakorlat volt, borzasztó volt az imaest, mert nem éltem át semmit érzelmileg. Jó, csak annyit kell tudni, hogy a Szentlélek nem egyenlő az érzelmeinkkel. A Szentlélek nem csak az örömnek a lelke, hanem tisztító tűz is, ahogy keresztes Szent János majd leírja. És rájövünk, hogy még nagyobb kegyelem a Szentlélek tisztító tüze, mint amikor ő nagy örömöket ad. Mert két napi tisztító tűz a Szentlélek által minket jobban előre visz a fejlődésben, mint 10 évnek a lelki örömei. Ugye, aki ezt megtapasztalta, az tudja, hogy mit jelent ez. És az a tisztító tűz, az fáj. Azt nem tudjuk elmondani, hogy nagyon-nagyon jó volt az imaest, mert annyira jó éreztem magam. Nem. Borzasztóan éreztem magam, de a Szentlélek mégis lehet többet dolgozott bennem és rajtam, mint hogyha örömöket éltem volna át. Vigyázzunk, az emóciók jelenlétét össze ne tévesszük Isten jelenlétével. Ez megint nagyon fontos. Isten jelenléte az van. Az emóció jelenléte van, vagy nincs. De sokan összetévesztik az Isten jelenlétét a jó érzés jelenlétével. És ha nincs jó érzés, akkor azt mondom, hogy Isten nem figyel, meg eltávolodott, meg mit tudom én milyeneket. Hát nem mondhatjuk a hiszünk abban, hogy ő bennünk él, és ő mindig ott van. És vagy van jó érzés, vagy nincs. Ezt a szabadságot tanuljuk, hogy mindenből hasznot tudunk hajtani, mert azt mondjuk megint csak a legszebb imád, hogy na és, vagy van szép érzés, vagy nincs. Akkor is Istennel vagyok, és ő itt van, és ez egészen biztos. Menjünk akkor tovább. Igen, mert, és Teréz ugyanezt a gondolatot folytatja tovább, mert a szeretet nem a nagyobb élvezetben áll, hanem a nagyobb elszántságban. Így van. A szeretet nem a nagyobb élvezetben áll, tehát nem a, ezeknek az örömöknek a feltorlódása jelenti bennem a nagy szeretetet, hanem az, amikor elhatározom magam. Vissza a második lakás erényéhez, az elhatározottsághoz. Az szeret igazán, aki elszánja magát. Az imádkozik jól, mondjuk így, nem az, akiben most gyönyörű szép érzelmek voltak, hanem az, aki azt mondja, hogy én elszánom magam, és én Istennel akarok lenni. Az az imádság. Mindegy, hogy az érzelmeim közben jók vagy rosszak. Vagy tudok figyelni, vagy nem tudok. Vagy elkalandozom mennyi gyónásban. Ugye ez egy ilyen sláger visszatérő ilyen top, hogy elkalandoztam az imádságban. Elkalandoztam. Majd ezt Teréz mindjárt erről fog írni, hogy mit jelent elkalandozni. Nem baj, hogy a fantáziád közben másfelé ment. Attól még te Jézussal voltál, ha elhatároztad, hogy vele akarsz lenni. Tehát a jó imádságban, semmi jó imádságnak semmi köze a szép érzésekhez. Az vagy van, vagy nincs. Az elhatározottságon fordul meg minden. Ezek a szeretet jelei, mondja Teréz, és ne higgyétek, hogy a dolog abban áll, hogy ne gondoljunk más dologra, vagy ha egy kicsit szórakozottak vagytok, akkor minden elvész. Hátjátok, pontosan ezt mondja. Ezek a szeretet jelei, próbáljunk meg egyre szabadabbak lenni attól, ami például a fantáziánkban forog. És az imádságban, én nagyon sokaknál az lehet a probléma, hogy ami a fantázia képeinkben megjelenik, mint jelenség, az ellen ugye küzdeni kezdünk, az ellen ugye mindenfélét megpróbálunk, és csodálkozunk, hogy azok nem mennek el sehova, és aztán ezt bűntudattal éljük meg, nem tudok imádkozni, mert elszórakozom, nem tudok imádkozni, mert másra gondolok, más képek ugranak be. Testvérek, mindjárt fogunk erről beszélni, sőt, most már is fogunk erről beszélni, hogy, azt mondja Teréz, engem gyakran nagyon nyomasztott a gondolkodásnak ez az űrzavara, mondja a 8. pontban. És csak nem sokkal több, mint 4 éve értettem meg tapasztalatból, hogy a gondolat vagy a képzelet, ha jobban belegondolunk, nem azonos az értelemmel. Én úgy hiszem, megtapasztaltam, hogy a lelket Isten foglalkoztatja, és visszavonul vele, miközben másfelől az izgatott gondolat az őrületbe kergetett. Mit mond itt? Itt Teréz segít az egyik legalapvetőbb problémánkon, térjünk erre akkor megint vissza, amikor imádkozni próbálunk. Most azt mondom, hogy leülök, és azt mondom, hogy most 20 percig most én imádkozni fogok. Hát valaki így, valaki úgy, valaki rózsafüzérhez nyúl, de hát aki már mondjuk így, hát haladunk egy kicsit előre, hát ez a csend. Ez a csendes imádság, hogy nem akarok teljesítményt kifejteni, nem akarok most valamit aktívkodni, Uram, csupán veled akarok lenni. Mivel az imádság az egy együttlét. Vagyok én, és vagyok te. Egy vagy te. Együtt vagyunk. És akkor tegyük fel, hogy jó, van egy kis székünk, vagy imazsámolyunk, vagy pokrócunk, vagy bármi, leülünk, jó van, na, atya, fiú, nem is, jó van, na, Uram, akkor most itt vagyunk, jaj, na, hát akkor, oké. És akkor lehet eltelik 5 vagy 10 másodperc, és mi történik, ugye mindenkiben ez ott van, elkezd egyszerűen a fantáziánk beindulni. Elkezdenek olyan, például hajmeresztő képek az agyunkba beugrani, amelyek egész álló nap nem jutottak eszünkbe, akkor viszont igen. És ugye hányan gyónják meg ezt, hogy a áldozás előtt, meg a szentmise közben, atya, vannak a leghajmeresztőbb gondolataim. Olyan szexuális gondolataim vannak, hogy még virágkoromban se voltak ilyen gondolataim akkor. És akkor most ez mekkora bűn? Egyáltalán nem bűn. Teréz itt mindjárt fogja mondani, hogy ez csupán a fantáziánknak, az agyunknak a bekapcsolt világa. Tehát, hogy lenyugszunk az imádságkor, próbálunk Jézusra figyelni, próbálunk elcsendesedni, és testvérek, mi történik? Az, hogy nem érnek bennünket külső impulzusok. Hozzá vagyunk szokva, hogy sok fantázia, kép, meg érzés azért nem jut tudatos szintre bennünk, mert megyünk az utcán, megyünk dolgozni, és a bennünket érő hangok, impulzusok ezt mind lenyomják, nem? Tehát, hogy nem jönnek fel ezek a dolgok, mert annyi szó, annyi hang, annyi kép, annyi minden éri az agyamat, hogy ezek a dolgok bennem tudatalatti szinten vannak. Na de, amikor leülök imádkozni, és mondjuk elcsendesítek maga, amennyire lehet, megteremtek egy külső csendet, amennyire lehet. Most azért tényleg kikapcsolom a hangforrásokat, most nem érnek képek, nem érnek hangok, akkor testvérek, mi történik? Egy teljesen természetes dolog történik, mégpedig az, hogy az egész nap bennem tudat alá szintre szorított és elfojtott képek, dolgok, érzések, élmények egyszerűen elkezdenek blutkigye felszínre jönni. Ez egy teljesen totálisan természetes folyamat. Olyan, mint Budapesten a metró, amikor ugye már a metró előtt ugye jön ki a szél az alagútból, mert tolja ki a szelet maga előtt. Ugyanez. Jön fel a sok minden mocsok így bennünk, és ez így blutkigye a tudatos szintünket elárasztja. Kész! Ez egy halálosan természetes dolog. Na most itt kezdődik a keresztény ember ősi hibája, mégpedig mi? Az, hogy elkezdünk ezek ellen a feljövő gondolatok és képek ellen küzdeni. Elkezdünk harcolni, azaz, mit mondunk? Nem akarok erre gondolni. Megpróbálom, összeszorítani a fogom, és nem gondolni valamire. De testvérek, tudjátok, az agyunk úgy működik, ez sima tudomány, hogy amire nem akarsz gondolni, arra még jobban gondolsz. Ismerjük a feladatot, és az a feladat, hogy 20 másodpercig mindenre szabad gondolni, csak az elefántra nem. Jó? 20 másodperc. Tehát jó, szerintem nem is kell szerintem tovább menni, mert hogy ebbe a 20 másodpercben mindenki az elefántra fog gondolni. Miért? Mert azzal, hogy azt mondod, hogy nem akarok az elefántra gondolni, az elefánt kis képecskéje már is megjelent az agyunkban. Így működünk. Amire nem akarsz gondolni, arra fogsz gondolni. Mert azzal a gondolattal, hogy nem akarok, az már is a nem akarásnak a tárgyát ugye behozza a látó terünkbe. Na és ez történik meg az imádságban, hogy elkezdünk a gondolataink, a képzeteink, a képeink ellen küzdeni, és nem akarunk rájuk gondolni, el akarjuk őket hesegetni, és azt találjuk, hogy minél inkább nem akarunk rájuk gondolni, minél inkább harcolunk ellenük, azok annál erősebbek lesznek, azok annál színesebbek lesznek, szagosabbak lesznek, és 3-4-5 dimenziós élethű HD felbontásban fognak tündökölni előttem, pontosan azért, mert a nem akarásnak ezzel a küzdelmével igazából ezeket én táplálom. És ott vagyok, hogy Uram, Atyám, hogy juthatnak ilyenek nekem az eszembe. És ezzel szemben mit kellene csinálnunk? És Teréz ezt itt mondja, nem abban áll a dolog, hogy ne gondoljunk valami másra, vagy ha egy kicsit szórakozottak vagytok, minden elvész. A gondolat vagy a képzelet nem azonos az értelemmel. Azaz, amik a fantázia képeink, és a bennünk az agyba föltóduló képek és érzések, amik jönnek, azokat nem te akartad. Azok jönnek. És ezért kell levennünk magunkról a bűntudatot. Mert azt mondjuk, hogy én gondoltam ezekre, nem te gondoltál ezekre, attól, hogy a te agyadban tárul fel egy olyan kép, ami csak úgy jön, azt nem te akartad, az agyad be van kapcsolva. Be van nyomva, hogy on működik, élő ember vagy, akinek működik az agya, és éppen ezért a fantáziánkban millió kép és gondolat tud feltorlódni, anélkül, hogy mi akarnánk. Csak azért vagyunk felelősek, amit mi akarunk gondolni. Amik csak úgy jönnek az akaratunkon kívül, azért nem vagyunk felelősek. Testvérek, megint csak Nemes Ödön nagy jezsuita mesterünk mondta, hogy az első reakciónkért sose vagyunk felelősek. A másodikért már sokkal inkább. Tehát ezt mondhatjuk bármi másra, hogy most benned egy esemény kapcsán feljön így hirtelen, önkénten egy harag, azzal azért még nem vagy felelős. Azért vagy felelős, hogy mit kezdesz ezzel a haraggal. De már sokan itt elvesztik a küzdelmet, mert bennem harag van, én ilyen rossz vagyok, ergo minden energiám elmegy ezzel, és akkor tényleg haragos leszek a másikkal. Az első reakcióért, az első érzelmi reakcióért nem vagyunk felelősek, hogy valakit meglátsz, és hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus. Az egy önkéntelen érzés. Az jön. A felelősség ott kezdődik, hogy mit kezdek ezzel. A szimpátia vagy az unszimpátia alapján fogok-e vele kapcsolatba kerülni, vagy a szeretet alapján. Tehát a második reakció az, ami számít. Tehát Teréz itt mondja, hogy ugye a pszichés világunk nem azonos a lélekkel. Azt mondja, a gondolat vagy a képzelet nem azonos az értelemmel. Ez az a bontás, mert az első lakásban láttunk, hogy a pszichés világomnak a vadállatai nem azonosak azzal, aki én vagyok. Nem azonosak az identitásommal, a lelkemmel. A hajmeresztő képek nem azonosak velünk. És milyen sokan élik ezt át óriási bűntudattal, hogy milyen gondolataim vannak. És testvérek, ez megtörténhet egész extrém módon. Nem tudom, most mondok egy ilyen példát, hogy valaki szörnyűséges bűntudatot él át, mert például tegyük fel, hogy évek hosszú sora óta maga tehetetlen szülőjét például ápolja. És évek hosszú sorának ez a reménytelen körforgás, hogy állandóan ápolni kell őt, és ezért az a valaki nem tudja élni az életét, olyan gondolatot ébreszt benne, hogy bárcsak meghalna, mondjuk az anyám vagy az apám, nem? És akkor ezzel a gondolattal valaki iszonyú bűntudatot él át, hogy én, atya, az apámra, az anyámra ilyet gondolok, hogy bárcsak ne élne már, mert akkor nekem könnyebb lenne. Ugye? Van ilyen? Lehet ilyen? Vagy az, hogy egy szülés utáni depresszióba kerülő kismama, anyuka, azt gondolja, hogy bárcsak ez a gyerek ne is lenne. Összerontotta a férjemmel való kapcsolatot, elvette a szabadságomat, mindennek ő az oka, jön benne ez a gondolat önkéntelenül. Nem ő akart erre gondolni. Utána bűntudatot él át, hogy atya, én erre nem akarok gondolni. És a saját gyerekem iránt ilyen gondolataim vannak. Na testvérek, itt kell ezt megint csak elválasztani. Ami a gondolatainkban fölmerül önkéntelenül, azt nem te akartad gondolni. Az csak jön. Miért jön? Mert például az, hogy egy gyereket született, ahhoz neked most teljesen föl kell építeni egy új hozzáállás rendszert. És ez még nehéz. Ez egy újdonság. És csomó gyász van benne. A férjeddel már nem ugyanaz lesz a kapcsolat, a munkatársaiddal nem ugyanaz, te innentől kezdve már édesanyja vagy. Ez egy csomó gyászt is eredményez. El kell engedni egy régi életet. Hát persze, hogy ennek a folyamatába följönnek bennünk olyan gondolatok, amik egyszerűen erről szólnak, innen fakadnak, de nem azért, mert te akartál erre gondolni. Neked meg se fordulna ez tudatosan a fejedben. Csak jött egy ilyen gondolat, és annak megvan a maga pszichés oka. Van neki oka. Mert változó korba vagy. Újdonság van az életedben. Vagy aki ugye a szülőjét ápolja, és a szülő halálával feljön benne egy gondolat, ugyanez. Te nem akarsz erre gondolni, csak ki vagy fáradva. Évek hosszú sora óta ezt csinálod, és stresszes vagy tőle, hát persze, hogy ilyen gondolatokat fog produkálni az agyad, hogy bárcsak ne lenne ez a teher, bárcsak megnyugodhatnál. Ez természetes, hogy ilyen feljön, de ezt nem te akartad, ezt el kell választani egymástól. És éppen ezért a legnagyobb hiba az, ha bűntudattal ostorozzuk magunkat, hogy micsoda gondolataim vannak, micsoda érzések jutnak az eszembe, szörnyű, horrorisztikus, hajmeresztő érzéseim vannak. Testvérek, ez lehet, csak ott kell elválasztani egy éles határral azt, hogy ezeket nem én akartam. Ezek nem az én gondolataim, ezek az agyam és a pszichém és a változásaim és a fáradtságom összekapcsolódásából fakadó agyi reakció. Kész! és nem kell vele semmit csinálni, hanem mit kell velük csinálni. Na és most térjünk vissza az imádságban feljövő zavaró gondolatokhoz. Amikor följön az önkéntelen bármilyen horrorisztikus gondolat, amikor följön a leghajmeresztőbb kép, és leggusztustalanabb, vagy bármilyen gondolat, vagy kép, vagy akármi, mit csinálok? Nem harcolok ellene, hanem egyetlen dolgot teszek, ahogy a sláger mondja, ahogy a dal mondja, megint egy dal. Engedem, hadd menjen. Jó? Engedem, hadd menjen. Semmit más nem kell tennünk, mint engedni a gondolatainkat, hadd menjenek, és akkor meglátjuk, hogy pár másodperc múlva azok a gondolatok így puff, így kipukkadnak, mint a buborék. Akkor nem pukkadnak ki, és akkor táplálom őket, ha küzdök ellenük. Ha harcolok ellenük, ha fogamat összeszorítva minden erőmmel, megfelelően nem akarok valamire gondolni, hát láttuk, hogy a nem akarásból az fakad, hogy még jobban rágondolsz. Ezzel szemben, ha ezzel a gondolattal, hogy ezek nem én vagyok, ezek csupán az én gondolataim. Ezeket nem én akarom gondolni. Ezek jönnek, nem tehetek róluk, működik az agyam, egészséges ember vagyok, és működik a fantáziám. Mi a legjobb, amit tehetek? Engedem, engedem, hadd menjen, följön, kész, akármi, és hogyha el tudom őket engedni, azzal engedem el őket, hogy nem harcolok ellenük, azok pár másodperc múlva kipukkadnak, és kész, és nem lesznek ott. Persze lehet, aztán legközelebb megint feljönnek, de akkor ugyanezt megcsinálom. És minél inkább begyakorlom ezt, minél inkább természetes lesz, hogy nem kell nekem küzdeni, engedni kell, hadd menjen, el kell őket engedni csupán. Akkor megjön ez az óriási szabadság, hogy engem még a leghajmeresztőbb agyi mozijaim sem tudnak Jézustól elválasztani. Hogyha egy 20 perces imában nekem kizárólag az agyamban az Alfred Hitchcock filmek forogtak éppen, vagy horrorisztikus képek, akkor sem érdekel, mert ezeket nem én akartam, ezek nem én hozzám tartoznak, ezek hozzám tartoznak, de ezek nem én vagyok. Nem én akartam őket. Én közben ezek mögött Jézussal vagyok. Én közben ezek mögött a belső szobába vagyok. Attól, hogy az agyam moziában közben zajlik a film. Engedem, engedem, hadd menjem. A psziché nem azonos a lélekkel, a hajmeresztő képek nem azonosak velünk. És látjátok, ezért így a terész, hogy megtapasztaltam azt, hogy a lélek Istennel visszavonul belül, miközben az izgatott gondolat az őrületbe kergetett. Tehát Teréz ezt megtapasztalta, hogy mi az, hogy a gondolataink forognak, de közben amazok mögött Istennel vagyunk ott benn. 9. pontban ezt kommentálja valamelyest. Ó, Uram, vedd számításba, milyen sok mindent kell elviselnünk ezen az úton a tudás hiánya miatt. Látjuk, azért szenvedünk egy csomót, mert összekötjük magunkat például a gondolatainkkal. Ugye? Mindenki fejébe zajlanak az matematikai egyenletek, azt mondja valaki magának, hogy én egyenlő fantázia. Vagy én egyenlő érzelem. Vagy én egyenlő pszichés megtörtség, vagy bármit írhatnék. És hogyha ezzel az egyenlettel éled az életedet, nyilván tudjuk, hogy működik ez megint agyilag, ami agyilag bennünk egy igazság, azt a testünk és a pszichénk átveszi. Akkor ezen igazság alapján fogok élni és gondolkodni magamról. De ez nem más megint csak, mint a tudás hiánya. És Teréz azt mondja, hogy egyszerűen ki kell cserélnünk ezeket a gondolatokat, és ezt például áthúzni. Hogy én nem vagyok egyenlő a fantáziámmal. Én nem vagyok egyenlő az érzelmemmel. Hordozom az érzelmeimet, és hordozom a fantáziámat. De nem egyenlőek velem. Testvérek, aki ezt a bontást meg tudja csinálni, annak nyert ügye van. Rengeteg lelki betegségből lehet így kigyógyulni. Pszichés megtörtségek garmadáját lehet ennyivel gyógyítani, hogy nem vagy vele egyenlő. Az identitásod, a te éned nem egyenlő azzal, amit hordozol. De hogyha ezt egyenlősítjük, akkor mennyi rengeteg lelki betegség bűntudat jön? Mert hogy lehetek én olyan, hogy ilyenekre gondolok? Hogy lehetek én olyan, hogy ilyeneket érzek? Sehogy. Egyszerűen te ott vagy a magad emberségében, és közben megvan a magad érzelmi és fantázia világa, amik majd alakulnak. Kész. Nagyon sok pszichés betegség megoldása ez az egyszerű szétválasztás. Hogy te ki vagy. Én nem vagyok egyenlő sem a fantáziámmal, sem az érzelmeimmel. Például. És Teréz erre mondja, hogy milyen sokat kell elviselnünk a tudás hiánya miatt. Hogy egyszerűen nem tudtuk eddig ezt, és úgy éltünk, mintha egyenlőek lennénk például az érzelmeinkkel. És amint, és ezért kapjuk a misztikusokat, hogy egy helyes tudást adjanak. Nem a probléma az életünkben, hanem a tudás hiánya a probléma. Nem az a baj, hogy baj van, hanem az, hogy nincs tudásunk, helyes, elegendő tudásunk arról a bajról. És a misztikusok ezt akarják nekünk megadni, testvérek, látjátok, ezért nem elég az a lelkület, hogy kérd az Istent, kiálts hozzá, imádkozz, és akkor majd megoldódik. Nem. Nem. Mi kell hozzá? Tudás. De nem doktorátusok kellenek, és disszertációk, meg könyvtárak elolvasása, hanem csupán ennyi, egy egyenlőséggel áthúzása. Ennyi kell. De erre persze nem jövünk rá sokszor magunktól, de Isten gondoskodik, küld egy Avilai Terézt. Látjuk? Például. És ezért Avilai Szent Teréz majd 500 évig föl volt téve az oltára, hogy csodáljuk. És ennyi volt. És nem olvastuk, hogy miket mond ez a nő, hogy az életünket változtatja meg ez a tanítás. És fölpakoltuk az oltára, meg kilencedeket mondtunk hozzá. Uram Isten, anélkül, hogy kinyitottuk volna a könyvét. Látjuk? Isten gondoskodik, és milyen szerencsések vagyunk 20. 21. században élő keresztények, hogy ezt például a misztikusok alapján felfedezhetjük. Azért mond az egyik professzorunk, ezt már idéztem nektek, a lelki életről való tudásunk és a Szentírás és a teológiának a megértése többet fejlődött a 20. 21. században, mint a technika. Azt mondja egy professzor. Pedig a technika tudjuk mekkorát fejlődött, még fejlődik. Azt mondja, szerinte, amit a lelki életről tudunk, az még ezt is meghaladta. Így van. Én teljesen egyetértek vele. Látjuk? Tehát nem a probléma, hanem a tudás hiánya. Egy idea, egy gondolat eddig nem volt bennünk a helyén. Eddig egyenlőséggel volt. Most meg ezt végre áthúztuk. Mondtuk már a kezdeti bevezetéskor, hogy nagyon sokszor ott vannak bennünk ezek a lelkiéleti, pszichés dugulások. Emlékszünk erre? Van bennünk egy helytelen idea. Ez az egyenlőségjel, ez egy dugulás. Egy olyan dugulás, ami szinte az egész testi, lelki, pszichés vízvezeték rendszerünket le tudja így szűkíteni, és meg tudja bénítani. És jön egy Avilai Teréz, és mit csinál? A helyes ismeretek közlésével csupán ezt a dugulást onnan kiveszi, és akkor zuty megindul az egész. Életemnek az összes többi részében jobban áramlik a víz, mert onnan azt a dugulást kivettem. Például azt, hogy nem kell küzdenem a gondolataim ellen. Például. Eddig a dugulás az volt, hogy állandóan harcoltam olyan ellen, ami ellen nem kell. Egy szélmarom harcot vívtam, és mennyi energiát elpocsékoltam vele. És akkor csodálkoztam, hogy fáradt vagyok, csodálkoztam, hogy stresszes vagyok, mert olyan miatt olyanokkal küzdök, amikkel nem kell. Amikkel nem kell. Olyanokkal megy el az energiám, ami fölösleges. Látjuk, keresztet minnyáján hordozunk, de olyan keresztet ne hordjunk ma, amit nem kell. Ugye hát ez ott van, hogy nem arról van szó, hogy minél több nehézségünk legyen, úgyis van annyi, de ami nem olyan nehézség, amit tényleg kell hordoznunk, azt távolítsuk el. Sokan mondhatják, hogy a lelki életemben baj van, kéne valami nagy kegyelem. Nem kegyelem kell, egyszerűen csak egy helyes fogalmi tisztítás kell. Egyszerűen egy ilyen lelkiségi dugulás, elhárítás kell, csupán. Ki kell húzni azt a dugót, ami eddig évtizedekig belém ragadtott valami miatt, és a misztikusok ezért vannak, hogy ezt belőlünk kihúzzák. Azt mondja, rettenetes szenvedéseken megyünk keresztül, mert nem értjük önmagunkat. Hát jó. Rettenetes szenvedéseken megyünk keresztül, mert nem értjük önmagunkat, és azt gondoljuk arról, ami rossz, ami nem rossz, hanem jó, hogy nagy bűn. Azt gondoljuk a bűnről, hogy ez nem bűn, a nem bűnről meg, hogy bűn. Például az, hogy a fantáziámba bejönnek képek, azt gondoljuk, hogy az bűn. És visszük gyógyni. és már is bűntudatunk van. Pedig az egy teljesen természetes folyamat, ami ott zajlik, el kéne őket csupán engedni. Igen, keresztes Szent János majd ezt így fogja mondani, hogy sok minden miatt örülünk, ami miatt nem kéne, és sok minden miatt nem örülünk, ami miatt meg kéne. Sok bűnre azt mondja, sok nem bűnt bűnnek tartunk, és sok nem bűnt, sok bűnt meg nem bűnnek. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami föl tud bennünk cserélődni. Vannak dolgok, amiken így túl vagyunk, pedig nagyon súlyos dolognak kéne tartani, és vannak dolgok, amiket ilyen súlyosnak tartunk, azokkal igazából nem kéne foglalkozni. Ez a perspektíva váltás, ami a misztikusok által a mi osztály részünk is lesz. És ezért összezavarodunk, de sem összezavarodnunk nem kell, sem abba hagynunk az imádságot, mert épp ez az, amit a gonosz szellem el szeretne érni, mondja Teréz. Éppen ez az, hogy az imában a följövő szörnyű gondolataidra a gonosz lélek azt mondja, hogy látod, miket gondolsz te? Atyám, Uram, Teremtőm. Hát milyen gondolat, hogy vannak, az te vallod magad kereszténynek, meg imádkozónak, meg mit tudom én. Hát szörnyű, guztustalan, hajmeresztő képeid vannak. Hát benned, ugyan már, hát te ne imádkozz. Ne csináld, hát légy koherens önmagaddal. Én nekem ez nem megy, tele vagyok rossz gondolattal. És akkor megint csak fityiszt kell mutatni az ördögnek, hogy azok nem egyenlőek velem, jó? És attól, hogy ezek bennem vannak, mert küzdök dolgokkal, attól még én Jézussal akarok maradni. A nyugtalanság és szenvedések jó részt ebből a magunk meg nem értéséből származnak, mondja Teréz. Nem értjük a benső világunkat, nem értjük a pszichés működéseinket, és akkor még vannak helyek, ahol káromkodásba menő szó például az, hogy mentálhigiéné. Vannak helyek, egyházi helyek, ahol ezt a szót kimondani, hogy a higiénia nem csak a testünk számára fontos, hanem a pszichénk számára is fontos, ez valahol egy ördögtől való szó. És azt mondjuk, hogy csak imádkozzunk, meg mondjunk valami jámborságot, és akkor az majd megváltozik. A mentál higiéné és szemlélet annyit jelent, hogy reflektálok arra, hogy mik az érzéseim, a vágyaim, milyen megtörtségeim vannak, milyen csalódásaim, be nem teljesült dolgaim, sebeim, múltam, stb. Ez nem ördögtől való dolog, ez csak annyi, hogy a mentális állapotomat is higiéniában akarom tartani. A belső világomra reflektálni akarok. Akarom látni, hogy ez micsoda. Ennyi, ez az egész. Semmi más. Teréz a egyik legeredetibb mentál higiénés szent. Az biztos. Tehát ő a mentál higiénének az egyik megalapítója. Amikor arról szól, hogy beszéljünk arról, ami belül zajlik, és nem mismásoljuk el azzal, hogy imádkozzunk, vagy megböjtöljünk, és akkor majd jobb lesz. Ennyit mond ő, hogy nézzünk be belülre, és határozzuk meg, nézzük meg, hogy mi van ott. Mert hogyha elfojtjuk ezeket, ha nem foglalkozunk ezekkel, akkor az majd kijön úgy, ahogy nem akarjuk. Testi betegségekben, másoknak a gyűlöletében, bócselekvésben, hatalomvágyban, stb. Úgy is ki fog jönni. Éppen ezért kell foglalkozni ezzel a belső világgal. Jó, ennyi volt ma este, kicsit elhúztam, bocsánat, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet!